Isten az mindannyiunkat. Mai nap egy olyan téma lesz, ami egyikünknek különösen a szívén van, és ez Kolos, de nem csak az ő szívén van, hanem többünknek a szívén is van. Ez pedig a dicsőítés. Nem csak maga az, hogy dicsőítés, hanem eleve a dicséret, mint olyan. És ez egy helyzetgyakorlattal kezdtünk most, mégpedig ugye az volt, hogy egymás hátára írtunk dicséreteket. És az első kérdésem az az, hogy legyél léci őszinte, hogy milyen volt az, amikor elolvastad a dicséreteket. Tehát így magadnak mondd csak el ezt, hogy ez így neked jól esett, vagy pont, hogy nem esett jól, vagy vannak emberek, akiknek nem esik jól a dicséret, tehát ez egy abszolút releváns dolog. Vagy pedig ez téged épített, tudod-e fogadni, hogyha valaki megdicsér, vagy nem? És milyen neked másokat megdicsérni? Például neked ez így könnyen jön, hogy dicsérsz másokat? Vagy pedig így erőltetni kell magadat, hogy így sajtolsz magadból valamit, hogy na most ez a feladat, ezért megcsinálom. Tehát így könnyen dicsérsz másokat, vagy nehezen, és amikor kapsz, akkor ezt így könnyen fogadod, jól esik, jól fogadod, vagy pedig nehézséged van ezzel. Most ma nem erről lesz szó, de erre adott válaszaid, hogyha fejlesztésre szorulnak, akkor azt légy szív, vidd Istenhez, és a vele való kapcsolatban gyógyulj meg annyira, hogy ezt Isten rendezze az életedben. Tehát a cél a következő, könnyen dicsérjünk sokat, sokszor másokat, könnyen, ezt tegyük is, tehát gyakoroljuk, és legyen ez nekünk nem nehéz, hanem könnyű, tehát ez legyen egy ilyen életforma, hogy folyamatosan bátorítasz másokat, dicsérsz másokat, azért, mert a Szent Szellem az maga a bátorító. És hát itt él a szívünkben. És azáltal, hogy Isten itt él a szívedben, te neked funkciód az, és ábrázolt ki a világban, hogy te dicsérsz és bátorítasz másokat. Úgyhogy ezt tegyétek, az embereknek annyira jól esik zömmel. Hogyha valaki ezt visszautasítja, és nem tudja fogadni, akkor attól még neki erre szüksége van. Jó? Tehát ne fogjon téged vissza az, hogy én mondjuk lepattintja, hogy nem is, vagy nem, hogy én úgyis olyan hülye vagyok. Akkor is nyugodtan mondd neki, hogy nem, te nem vagy hülye, te tök ügyes vagy, tök okos vagy, és dicsér tovább, jó? És ez az ő ügye, hogy ezt ő nem tudja venni, vagy nem tudja fogadni. Ettől függetlenül nyugodtan dicsér tovább. Jó? Illetve, hogyha te azt érzékeled, hogy neked mondjuk kihívás az, hogy Kristóf, kérlek, üljet ide. Köszi. Hogyha te azt érzékeled, hogy az neked nehezedre esik, hogy elfogadd azt, hogy mások dicsérnek, akkor légy szíves, vidd Isten elé, hogy ez miért van, és Isten mondjon neked ezzel kapcsolatban valami igazságot, amit te higgyél el. Tehát, hogy például nyugodtan fogadd el a dicséretet, mert ténylegesen téged lehet dicsérni, mert te dicsérete méltó vagy abszolút. Ott élek benned, egy csomó tulajdonságot kimunkáltam benned. És éppen ezért légy, hidd el, hogyha mások dicsérnek, jó? És hogyha ezt Isten például mondja neked, akkor ezt hidd el, állj rá, és akkor ténylegesen kezdj el szózászokni ahhoz, hogy te dicsérete méltó vagy, mert egyébként bőven van mit benned dicsérni. Az Isten rakta beléd azokat az ajándékokat, amiket beléd rakott, és azért rakta beléd, hogy aztán azt te gyakoroljad, és ezzel a világot építsed. Tehát nyugodtan. Lehet tovább passzolni Istennek, de ettől még annak lehet örülni, hogy megajándékozott vagyok. Ez tök jó. Hála Istennek, és köszi, hogy mondtad, mert ez engem erősít, hogy én ezt tovább gyakoroljam. Na, ma nem erről lesz szó, ez csak úgy, mint mellékes lelki gyakorlat otthonra. Jó? Na, most képzeljünk el egy apukát, akit a gyermeke megdicsér. Most itt van egy nagyon cuki kisfiú, aki ül az apukájának a nyakában, és így ad neki egy puszit, és nézzétek meg az apukájának az arcát, hogy annyira örül neki, hogy ott van a fia a nyakában, és egy ilyen vidám, vicces helyzetben vannak, és a fiú ad neki egy puszit, hát nyilván az nem azért, mert éppen haragszik rá, vagy letolja, vagy ilyesmi, hanem hogy így van egy tök jó kapcsolódás köztük, és az apukája ennek nagyon-nagyon örül. Ebbe így képzeljük el, és hogy képzeljük el azt, hogy ez hogyan esik neki. Tehát ennek az apukának a kisfia a nyakában, amikor azt mondja, hogy aj, apu, de olyan jó vagy, és ad neki egy puszit, hogy ez neki akkor hogyan esik. Én azt gondolom, hogy szerintem jól esik neki. És hogyha ilyen egy földi apuka, már pedig ilyenek a földi apukák, akkor azt képzeljük el, hogy milyen lehet az Istennek, aki ugye a tökéletes apuka, és aki teljesen odáig van értünk, még akkor is, hogyha nem érdemelnénk meg, vagy nem vagyunk olyanok, vagy nem vagyunk éppen teljesítményünk csúcsain, még akkor is örül nekünk, és ugye újongó örömmel van felénk, teljesen odáig van, és hogyha én éppen romjaiban heverek, akkor is odáig van értem, mert ő látja azt a perspektívát, hogy én ebből ki fogok jönni, hogy én ebből majd, amikor meggyógyulok, meg helyreállok, micsoda perspektíva van bennem, meg a jövőmben, ő folyamatosan ezt nézi. Sőt, ha rám néz, akkor Jézust látja. És ő Jézusért meg aztán főleg odáig van. Tehát Isten rád néz, látja Jézust, sugárzik, tökéletes, büntelen, helyreállított, uralkodik minden, és annyira gyönyörű, lehengerlő Jézus az, akit ő rajtad lát, teljesen odáig van, érted? Szóval, hogy most gondoljátok el, hogy ő így néz rád, és hogyha bármit te ebből a pozícióból dicsérsz rajta, hát az hogy eshet neki? Egy tökéletes gyönyörűségből jön vissza neki egy dicséret, amikor Isten már önmagában a szeretet. És ugye a szeretet az csak kapcsolatban értelmezhető. Ugye a Szent Háromságon belül milyen jó Istennek, hogy ő már magán belül is már kapcsolatban van magával. És egyfolytában a bátorítás szelleme ott van közöttük, meg a dicséretnek a szelleme ott van benne közöttük, a szeretet kapcsolatukban a Szent Háromság. Nézzétek meg a Viskó című filmet, remek. És nem pont erről szól, de ilyen, ez is benne van. És éppen ezért ott látjuk azt, hogy az Istennek ez a vidám dicséret annyira sajátja, és a Vízsgó című filmben a gyerekeknek úgy ajánlom, hogy szülőkkel együtt, és az ilyen durvább részek áttekerésével, mert van benne egy gyerekgyilkosság, azt nem feltétlen kéne szerintem még most se, de a durva részeken kívül rendkívül értékes a film, és legkésőbb, tudom én, korai felnőttkorban szerintem mindenképp ajánlatos. Szóval, van egy jelenet abban a filmben, könyv is született róla, ami arról szól, hogy Isten a Szent Háromság három személyével és egy vendéggel ül egy vacsora asztalnál, és vacsoráznak, és az elképesztő jelenet, és tényleg Isten ilyen, hogy az egyik a Szent Háromságban, tehát a papa főzött, Isten, az Atya Isten, aki egyébként egy négernő, de ez teljesen mindegy, ő főzött, mint hogy gondoskodó szeretet, kiábrázolódása, ő főzte a vacsorát, és vagy Jézus, vagy a Szent Szellem megdísérte őt, hogy ez annyira finom, és a vendég is elmondta, hogy ő még életében nem evett ilyen finomat, és így látszódott a papán, hogy ez neki annyira jól esik, és úgy örül, hogy amit ő főzött, az finom, és neki ez jól esik, és ezt ő mondja, neki jól esik, nekem jól esik, gondoskodtam, megdicsért, szeretjük egymást. Nagyon jó, nagyon-nagyon jó. És ez egy olyan asztal közösségben van, ahol kölcsönösen a szeretetnek ez megnyilvánulása, mint hogy dicséret. Szóval, ha mi dicsérjük Istent, és csak önmagában elmondjuk neki, hogy Istenem, te annyira jó vagy, ez neki baromi jól esik. És úgy effektív szüksége nincs rá szerintem, mert ő istenségében baromira jó el van. Tehát ő uralkodik, mindent áthat, gondoskodik egyfolytában, ő teljesen meg van elégülve. Tehát Isten önmagában kerek, tehát neki nincs arra úgy szüksége, hogy mindenképp te agyon dicsérd, meg egyfolytában dicsérd. Ennek ellenére jól esik neki. Mint ahogy mi is így vagyunk szerint, vagy hát remélem ti is így vagytok ezzel. Én jól el vagyok, mondjuk a gyereknevelésben, hála Istennek, hogyha a gyerek azt mondja, hogy szeret, vagy finom volt, vagy jól esik, vagy köszi anyuci, vagy bármi, akkor azzal együtt, hogy én egyébként hála Istennek kerek vagyok abban, hogy én azt gondolom, hogy hála Istennek jól látom a dolgaimat, ezzel együtt, ha kapok egy visszajelzést mégis, hát az nagyon jól esik. Tényleg. És ad egy újabb löketet, ad egy inspirációt, hogy én ezt még nagyobb lelkesedéssel folytassam tovább. És amikor te Isten dicséred, akkor ő nem az van, hogy ő most utána még lelkesebben fog téged megáldani, mert eleve mindenem megáld. Tehát nem, ezzel így nem hajtod Istent egy ilyen nagyobb gondoskodásban, nem tudod. Ezzel együtt Istennek biztos, hogy örömet okozol azzal, hogyha őt dicséred. Na most nézzük, van egy olyan kifejezés, amit Angliában tanultunk, jól emlékszem, hogy ott tanultuk, az Intimate Worship, vagy hol lépett be ez az életünkbe? Watfordban, nem? Minden esetre van egy ilyen kifejezés, hogy Intimate Worship, intim dicsőítés. Na most ez egy olyan dolog, amire, hogyha jól érzékelem, akkor mi horizonton törekszünk, hogy ez így legyen. Na most ez egy olyan dolog, ami nem feltétlen általános, hanem a dicsőítésnek ez egy lehetséges vonala, aminek az a lényege, hogy egy bensőséges dicsőítés legyen. Most hoztam egy képet arra, hogy ez nem belsőség, mert hogy ez a belsőség. Amikor van egy, mondjuk egy állat, egy mondjuk csirke, vagy disznó, vagy ilyesmi, ezek a belei. És szoktuk mondani, hogy nem belsőséges, hanem bensőséges. Ja, tehát nem erről van szó, hanem bensőséges, jó? Azaz, intim. Hoztam pár olyan kapcsolatot, amiben megmutatkozik ez a fajta bensőségesség, hogy egy kicsit úgy elkezdjük kapizsgálni azt, hogy mi az a kapcsolódás, vagy az a kapcsolat, ami jó lenne, hogyha Istennel kialakulna bennünk, amikor őt dicsérjük. Magyarul nem csak az van, Istenem, király vagy, amit egy főtéren nyugodtan kikiabálok bele a főtérben, vagy a háztetőkről, a rooftops. Igen, van egy olyan, jó az. Hogy van egy olyan dal is a Kim, a rooftops miatt, Kim Walker Smith. Van egy olyan dala, hogy a háztetőkről is hirdetem, hogy te jó vagy ilyesmi. Rooftops, ez a címe, egy nagyon erős dal, jó kraftos. Nagyon szeretem. Tehát van az a vehemencia, meg az az öröm Isten fölött, hogy én a háztetőkről is őt hirdetem. Na most ez nem az a fajta intim dicsőítés, amikor én bensőséges kapcsolatban vagyok Isten, és van helye is teljesen, és ordítsuk a háztetőkről is. De most itt egy másik verzióról beszélünk, és pedig a bensőséges. Most itt van egy nő, meg egy másik nő, két nő. Az egyik a másiknak az anyukája, és nézzétek meg, hogy a lány fogja az anyának a vállát, és egyébként meg fogják egymás kezét, és ilyen tök szeretettel mosolyognak egymásra. Én ebből azt látom, hogy ők így közel vannak egymáshoz. Tehát így szeretik egymást, és ez a kapcsolódás, ami itt most van köztük, ez egy szeretetteljes, tényleg bensőséges kapcsolat. Ez itt nem hiszem, hogy arról beszélgetnek, hogy milyen volt a csirkepörkölt. A másik... Ez egy kicsi gyerek, ahogy az anyukájának ad egy puszit. Ez egy ilyen annyira kis helyes kép, hogy így tényleg, így a, majdnem, hogy a szívéhez szorítja a kezét, és közben ilyen ölelésben van az egész, és közben ad egy puszit. És közben nézzétek meg az anyának az arcát, hogy ő neki ez nagyon jól esik, nagyon élvezi. És közben lehet, hogy elmondja, hogy jaj, úgy szeretlek, anyuci. És ez mind a kettőjüknek nagyon jó. Tehát ez is egy ilyen bensőséges kapcsolódás, amikor egy szeretett kapcsolatban van egymással a két ember. De most még intim kapcsolatnak mondjuk azt is, amikor férfi-nő között egy szeretett kapcsolat párkapcsolatban, házasságban van, és ők is egymást nagyon szeretik. Szövetségben vannak egymás, és hát ideális esetben megosztanak egymással sok mindent, együtt élik az életüket, mennek előre, és közben nehéz, meg mély dolgokat is megbeszélnek. Közben örömöket is megbeszélnek. Közben, ahogyan vannak a dolgok, meg jön az életben mindenféle, azt együtt élik meg, együtt oldják meg, együtt mennek, és együtt örölnek, együtt sírnak, együtt szenvednek, együtt erősködnek, meg együtt oldják meg a dolgokat. Szóval a párkapcsolat is egy olyan dolog, ami ideális esetben egy bensőséges dolog, ami unoka, öccse annak, ami lehet nekünk Istennel bensőséges kapcsolat. Következő példa, ez két barát. Ülnek mondjuk a Duna parton, és ugye azt mondja, hogy te tesó, az van, hogy nagy baj van. képzeld el, ez meg az van a melóhelyen, meg közben az asszony is, meg minden, és akkor így leülnek, és így megbeszélgetik a dolgokat. És akkor így a másik meghallgatja, és így hümmög, nagyon, fú, hát ez jó, ebből hogy jövünk ki. És akkor így beszélgetnek, és így megbeszélgetik a dolgokat, mint két barát, és komoly dolgokról beszélgetnek. És közben meg tökre becsülik és tisztelik egymást, és megbeszélgetik, hogy mik az ügyek. És közben pedig, hogyha az egyiknek mondjuk nehéz, akkor a másik igyekszik valamiféle bölcs tanáccsal ellátni, vagy ilyesmi, ami, hogyha éppen azt kéri, vagy ilyesmi. Tehát ez egy olyan bensőséges kapcsolódás, amit egy barátságban megélhet egy férfi ember. Ez remek dolog. Nagyon támogatom az ilyeneket. Következő, ez két barátnő. Na most ez, ugye egy kicsit más, mint az előző. Itt együttnek, és akkor csacsognak. Tessék? Igen, itt ott komoly dolgokról volt szó, itt meg nem. Nem. Az van, hogy itt azzal együtt, hogy nagyon virulnak, és így látszik, hogy baromira örülnek egymásnak, és így nagyon, tehát így tényleg látszik, hogy szeretik egymást, mert arcuk is összemegy, tehát így, na, tudnak azért barátnők nagyon szeretni. Ez egy olyan, ahol az ember, tehát abban hasonló, hogy el lehet mondani mindent, bármi van, itt azért... A nem olyan mély dolgok is elbírnak hangozni, tehát ilyen és akkor így megbeszélgetjük azt is, hogy mit főztünk, azt is, hogy akkor ki mit vett fel, az is mindenféle ilyen női dolgokat is megbeszélünk. Közben megbeszélgetjük a úgymond a pasikat, megbeszélgetjük az ügyeket, a gyereknevelést, meg hát az ügyeket, bármit, mondjuk ez ugye ezek az én témáim. De hogy kicsi gyerekkorom óta barátnőkkel tárgyalom meg az élet dolgait, és én ezt nagyon szeretem. Szeretek kapcsolódni másokkal, hála Istennek rengeteg barátom van, és nem, hála Istennek nem sekélyes kapcsolódásaim vannak, hanem nagyon mélyek. És ezek tényleg bensőséges kapcsolódások, ahol szív a szívhez kapcsolódik, és tényleg szeretjük egymást, és hogyha a másiknak nehéz, akkor nem megyünk addig tovább, amíg valamit előre nem lépünk, hogy egy picit legalább jobban megnyugodjon, vagy egy kicsit úgy jöjjön ki, hogy azért egy picit előrébb van, mint volt. És ugyanígy én is kérhetem ezt a kapcsolatomban, hogy vagy a kapcsolódásunkban, hogy az van, hogy én annyira ki vagyok most, hogy légy szív, valamit találjunk már ki, mert én szeretnék úgy hazamenni, hogy ez egy kicsit azért jobb legyen már, mint amikor ide jöttünk, mert egyébként tök nehéz. És hogyha tényleg a másik szeret, és addig tényleg nem megyünk tovább, amíg valami megnyugtató félét ki nem találunk. Úgyhogy ez így nagyon jó. De önmagában már az is jó, hogyha azt képzeld el, mi történt, ez történt, és az történt, és ez mennyire jó, és az, hú, na, hát ez király, hú, és akkor megöleljük egymást, és örülünk annak, hogy most éppen minden jó. Na, szóval ezek példák a bensőséges kapcsolódásokra. És nézzük azt, hogy milyen az, amikor Istennel kapcsolódunk, és itt van ez a bagolyfej, ez annyira tetszik, hogy így benéz, így néz, és hogy van egy olyan kifejezés az angolban, hogy I'm all ears, hogy csupa fül vagyok. Ez a bagoly, ez meg csupa szem. Hogy így, amikor odamész Istenhez, akkor ő így teljesen rád figyel. Tehát csupa szem, csupa fül. És kíváncsi arra, hogy te hogyan vagy. Nem, mint hogyha nem tudná, tudja, teljesen vágja, hogy hogy vagy. De mégis érdekli őt, hogy hogy vagy. Hogy te hogyan fogalmazod meg, hogy stb. Úgyhogy nyugodtan. Van egy olyan kifejezés, még régen-régen tanultam még egy gyülekezetben, hogy úgy, ahogy vagy, vár az Úr. És ez tényleg így van. Úgy, ahogy vagy. Tehát, hogyha éppen fáradt vagy, nyugodtan menjél. Hogyha éppen fetrengsz a saját bűneidbe, nyugodtan menjél. Hogyha éppen olyat csináltál, amit igazán nem kellett volna, lelkiismeret húzásod van, menjél. Hogyha éppen haragszol, teszem azt Istenre, hajrá, menjél. Hogyha el vagy keseredve, menjél. Hogyha örülsz, főleg menjél. Hogyha éppen félsz valamitől, hajrá, menjél. Bárhogy, tényleg bárhogy, akárhogy vagy, nyugodtan menjél hozzá. Nincs az a helyzet, amiben ő haragudna. Tényleg nem haragszik. Ha olyat csinálta, még akkor se. Az a durva, hogy ő még akkor se haragszik. Ha elrontottam, akkor se haragszik. Hogyha úgy elszúrtam, hogyha ő ellene vétkeztem, hogyha őt meggyaláztam, megaláztam, megtagadtam, akkor se. komolyan mondom, nem tudom elvétkezni a pozíciómat, és az ő szeretetét nem tudom kisebbíteni semmivel. Semmivel. Úgyhogy tényleg akárhogyan vagyunk, akkor is. Ez így. Amen. Akárhogyan vagyunk, bármivel, akármivel és akárhogyan mehetünk hozzá. Ez egy remek hír. Szóval, lehetsz vele őszinte, nyugodtan mondd el neki, hogy hogyan vagy. Lehetsz vele egyenes. Elmondhatod neki még azt is, ami pofátlan. Te nyugodtan. Lehetsz vele arcátlan. Nem szép dolog amúgy, tehát nem bátorítalak, hogy ezt csináld, hanem csak megteheted. Tehát tényleg, beszélhetsz vele még úgy is, ami nem méltó hozzá. Ő neki nem esik le a karikagyűrű az ujjáról, hogyha éppen szidod őt neki. Az egy dolog, hogy nem kéne. Nem is úgymond, nem is szabad, vagy hogy mondjam, tehát ki az, aki a mindenség királyát oda mennyis elkezdi szidni. Most így képzeljünk el egy tróntermet, ahol ott van egy hatalmas uralkodó, mondjuk, mit tudom én, elmegyünk Angliába, és most éppen a Károly, ugye, a király. Oda megyünk, mondjuk ott van egy ilyen teljes díszpompában felöltözött állapotában király, Károly, a király, ott ül, hatalmas nagy ilyen bársony izében, az a nagy koronázási királyi korona mondjuk a fején lenne, képzeljük el, ott vannak így a gárdi csorba, az őrök, meg minden a királyi testőrség, stb. És akkor tudod, ilyen megvan az ember így illetődve, hogy oda megyek a királyhoz, és akkor oda megyek, és akkor az első dolog, amit csinálok, az elkezdek pampogni neki, hogy te, ide figyelj, te Károly. Azért mégiscsak nem így kéne intézni a dolgokat, azért ez a családi költségvetés azért kissé nagy. Hogy gondoljátok, hogy reprezentációra ennyit költötök? Egyébként is gondolkozz el mélyen. Tehát az ember, tehát ilyet nem lehet, nem etikus, nem is illendő, a királya szemben így nem beszélünk, stb. Tehát ezt egy földi királya szemben nem teszed meg. Amúgy ki is vágnak. De Istennel szemben szerintem még ezt is megteheted, mert bármit megtehetsz. Mert egyébként ő erre fog reagálni. Tehát ő elmondja neked, hogy édes, akkor beszélgessük egy kicsit. És akkor így elmondja, hogy hogyan vannak a dolgok. Tök szépen helyre rak, de úgy, hogy közben te nem érzed magad, hogy mondjam, legyalulva, vagy leszúrva, vagy ilyesmi, mert ő, amikor tükröt tart, és helyre rak, és kiigazít, és hogy mondjam, akár szembesít is dolgokkal, vagy bármit megmutat az életedben, akár bűnt, akár mást, ő azt valahogy annyira zseniálisan teszi, hogy közben nem érzed magad, hogy mondjam, hogy kell ezt mondani? Megalázva például. Semmiképp se. Tehát, hogy ez valahogy úgy teszi, hogy folyamatosan biztosít a szeretetéről. Mert ténylegesen bármit csináltál, akkor is szeret. Tehát, hogy a feltétel nélküli szeretetbe úgymond minden belefér. Ez ne bátorítson arra, hogy bűnözzél, vagy tiszteletlen legyél, vagy bármi, de megteheted. Attól még nem, ne tedd meg, de megteheted, megtehetnéd. Tehát, és ez azért nagyon fontos, mert így tényleg bármikor mehetsz hozzá akármivel, és ezzel abba a kapcsolatba mész be, ahol te tényleg feltétel nélkül el vagy fogadva. És éppen ezért abba a kapcsolatba te tényleg akármit bevihetsz. Teljesen bármit, akármit. És aztán majd ott ti ezt megtárgyaljátok, hogy mi ez az ügy. Hogy neked erről hogyan kéne gondolkoznod igazából, hogy amúgy igazad sincs, meg amúgy pofátlan is vagy, meg minden, de ez így, tehát azért nem baj, mert szeretlek, édes, tényleg. De egy kicsit azért beszélgessünk már ezekre a dolgokra, hogy hogyan vannak. És ezt mindezt úgy mondja, hogy közben végig-végig tudod, érzed, látod, hogy szeret. És még akkor is, hogyha a végén elfordulsz a bűneitől, megbánod, a végén zokokba mész a vele bűnbánatba, stb. És mégis a végig tudod és érzed, hogy szeret vagy. Hogyha nem, akkor bekavart a gonosz, de akkor arra ne hallgass-e. Szóval mindig vár, bármit csináltál, vagy bármit nem csináltál, akkor is vár. Hogyha valamit kihagytál, akkor is kész veled találkozni, bárhol vagy. Ez azt jelenti, hogyha éppen fetrengsz, ott is kész találkozni veled. Tehát nincs olyan szituáció, ami mondjuk hozzá nem méltó. Mert mondjuk te éppen bűnben vagy, az nem baj. Úgy értem, hogy abból a szempontból persze baj, hogy teret ad a gonosznak, meg téged elválaszt Istentől, meg ilyesmi, de az Isten közelítése szempontjából abszolút nem baj, mert attól, hogy te fecengsz saját mocskodba, attól még nyugodtan menjél hozzá, mert őt ott szeretne találkozni veled, ahol vagy. És milyen csodálatos bizonságtételek vannak ilyen avilági fővezérekről, akik éppen drog túladagolásban, gyorshajtásban szágódoznak valahol, és megállítja az autóját, Jézus kiszáll, és azt mondja, hogy én vagyok az, hagyd abba, amit csinálsz. Éppen egy drog túladagolásos, szágódozásos, életveszélyes helyzetben jelenik meg neki Jézus, és mondja el neki azt, hogy változzon meg az élete. Olyan embereknek, olyan szituációkban jelent meg Isten, ami, hát, hogy is mondjam, enyhén szólva nem lenne méltó hozzá. És mégis, tehát, hogy nincs neki olyan, hogy nem méltó. Hát amikor Jézus testet öltött, és eljött a földre, kiüresítette magát, szolgai formát vett fel, és hozzánk pont hasonló lett, pont a bűneibe fetrengő emberre hasonló lett, és aztán pedig ugye megoldott, és meghalt, és feltámadt, és minket megigazított, és most már nem vagyunk ő előtte a bűneinkbe fetrengő akárkik, hanem amikor ő is, ha ránk néz, akkor a tisztát, a szentet, a tökéletest látja. És éppen ezért, hogyha te még küzdesz a valamivel, Isten rád néz, vagy Jézus rád néz, és a tisztaságot látja, és kinézi belőled mindazt, ami még időben előtted van, mert nincsen idő. Na, szóval kész ott veled találkozni, ahol vagy. Na most van egy példa az én életemben, amikor durcáztam. Most ez egy olyan bizonyságtétel, amire nem vagyok sajnos büszke, de igaz. Volt egy olyan szituáció az életemben, konkrétan az egyik gyermekünknek a születése, amikor én előtte kértem imádságot, hogy imádkozzanak értem, és akkor jött egy kép, hogy ez vízenjárás lesz. És akkor én ezt elképzeltem, hogy ez egy feszített víztükrű medence lesz, ahol éppen, és képzeltem egy ilyen medencét, konkrétan a pünkösfürdői pénzügyminisztérium üdülőjének, amit már azóta átvett az állam, feszített víztükrű medence, ahol én gyerekkoromban megtanultam úszni. Ezt én elképzeltem így. És elképzeltem azt is, hogy én ezen a gyönyörű napsütéses feszített víztükrű medencének a vízén Jézussal járni fogok, és közben szülünk. És erre, tehát én tök jó, nyugodt voltam, jön a szülés, feszített víztükör, Jézussal járunk. Ehhez képest jött a szülés, hát nem volt feszített víztükör, hanem a dolog egy kicsit kihívásos volt. Nem fejtem ki részleteiben, de határaimat súrolta. Na most én tehát nem volt számomra könnyű ez az élmény. És úgy éltem meg, tehát helyettem nehéz volt. Nagyon. És én ezt úgy éltem meg konkrétan, hogy Istenem, itt vízenjárásról volt szó. Rohadtul nem jártunk vizen. Egy. Másrészt, meg mi ez az ígéret, és egyébként is, hol voltál ebben az egészben, és én tökre cserben hagyva éreztem magam. Na most, te még mindig nem vagyok rá büszke, de tényleg ez volt, és képzeljétek el, hogy amit viszont csináltam, ez egy rossz reakció, és ne csináljátok ezt, mert ezt rossz példa. Hogy melyek? Elrettentő példa. Mégpedig az, bedurcáztam, így, mint ő. Így bedurcáztam, mint egy kisgyerek. És azt mondja, én akkor nem szólok hozzád. Hű. Ennél rosszabbat nem is csináltam volna. Szóval besértődtem Istenre, és ilyen, tudjátok, mint egy ilyen... Így be voltam sértődve, és képzeljétek el, 3 hónapon keresztül, szerintem jól takargattam, hogy ti se értesültetek róla, remélem, nem egy követendő keresztény példa, 3 hónapon keresztül nem szóltam Istenhez. Nem imádkoztam, nem olvastam Bibliát, nem kerültem kapcsolatba vele, hanem aktívan durcáztam. Na most, a legrosszabbul az egészből én jöttem ki. És ezért nem fogok soha az életbe, és a sohát most direkt használom, soha nem fogok többet ilyet csinálni, soha. Mert borzadalmas. Rettenetes. Tehát olyan voltam a 3 hónap végére, mint egy kiszáradt sivatag. Te teljesen kérdés. Bibliát sem olvastam. Semmit. Nulla kapcsolat Istennel. Annyira mély volt ez a cserbenhagyottsági megélésem, és a haragom Istennel szembe, hogy egyszerűen én magam elvágtam magam a vele való kapcsolattól. És iszonyúan szenvedtem. Ez olyan, mintha egyébként minden nap innék, mint amilyen vizet, és egyszerűen elhatárolom magam a víztől, és nem iszok, és önként szomjaztom magam, és szárítom ki magam. Legnagyobb butaság, mit lehet csinálni. És az történt, hogy eltelt a 3 hónap, tényleg annyira gyötrődtem és szenvedtem, lelkileg főleg, de testileg is, és aztán volt egy olyan, hogy most már nem bírom tovább. Nem bírom tovább. Kész. És emlékszem, hogy így volt egy pont, amikor fogtam egy papírt, és elhatároztam, hogy ezt írásban fogom csinálni, és neki megyek Istennek. Ez meg aztán megint a pofátlanságnak a teteje. És elkezdtem mondani neki, hogy Istenem, hol voltál? Nem voltál ott. Cserben hagytál. Feszített víztükör? Az persze. Rohadtul nem volt feszített víztükör. Ott voltam, tiszta gáz volt az egész, stb. Stb. Elmondtam neki, hogy én ezt hogyan éltem meg. És közben egy halom rakat dolgot ráöntöttem, ami bennem volt harag ővele kapcsolatban. És akkor így hallgatta, és aztán, amikor így kifogyott belőlem az indulat, hogy így jó, akkor nagyjából ennyi volt, de ilyen tajtékzás, akkor így azt mondta, hogy édes, majd, hogyha lenyugodtál, vagy így kitomboltad magad, akkor így akár meg is beszélhetnénk, hogy így mi a helyzet. Jó, és akkor így, jó, kitomboltad magad? Jó, igen, ennyi volt, ennyi. Ezt szerettem volna. És azt mondta, hogy annyira jó, hogy jöttél, mert hogy így olyan borzasztó volt látni, hogy mennyire szenvedtél az elmúlt időszakban. És így nem szúrt le. Semennyire nem szúrt le, hogy mit csináltam az elmúlt hónapokban, pedig tiszta pofátlan volt az egész. Hozzá nem volt méltó. Ahogyan most hozzájöttem, az se volt hozzá méltó. És eleve a stílus sem megengedett semmi. Tényleg borzasztó. Viszont mégiscsak megtehettem, mert szeret. És tényleg feltétel nélkül szeret. És akkor így elmondta, hogy keres csak ki a Bibliából azt a vízenjárásos történetet. És akkor így kinyitottam, és akkor így akkor szembesültem életemben először azzal, amit addig még nem láttam meg ebben a sztoriban, hogy ez egy viharban volt, hogy óriási hullámok voltak, hogy annyira féltek, és ott ebben a viharos, életveszélyes körülmények között volt ez a vízenjárás. És elkezdte nekem ezt a képet kibontani, hogy már ott is az a vízenjárás is tök életveszélyes volt, hatalmas hullámok között, és abszolút senki nem beszélt itt veszített víztükörről. Ez az én elképzelésem volt, amit így beképzeltem magamnak, és ő nem mondta ezt nekem. Ez egyik, hogy a vízenjárás az már eleve viharban volt már akkor is. Elmondta azt, hogy az egész, ez hol volt betámadva, meg miért ilyen volt, meg miért hatalmas dolog az, hogy egy gyerek megszületik, hogy ez egy új élet, hogy ezt a gonosz betámadta, hogy mekkora perspektíva ez a gyerek, hogy stb. És elmagyarázta az egésznek a szellemi hátterét, hogy ez most mi az, ami zajlott ebben az egész sztoriban, és részletesen legalább 8 nagyon markáns pontban felsorolta nekem azt, hogy ő miért volt nagyon is kézzelfoghatóan jelen ebben az egészben. És tényleg ezekben mind ott volt. Csodálatosan jelen volt. És elmesélte ezt az egész, hogy akkor ezt így hogy kell érteni, stb. És a végén egy olyan szövetségkötés volt, ő meg én köztem, hogy így megkérdezte, hogy így lennél-e az én harcos katonám, és így szeretnélek téged oda küldeni a frontvonal vesz mellett, hogy elmeséltem többötöknek, és hogy szeretném, hogyha a legvéresebb harcokban harcolnál, és hogy küzdenél-e az embereimért, és hogy mondom, hogy fú, hát ezek után, hogy ilyen pofátlan voltam, hogy így vagdalkoztam, hogy hűtlen voltam, hogy 3 hónapig nem szóltam azért, és mondta, hogy óriási dolgokat szeretnénk végrehajtani, és hogy így fognád-e a kardot, és harcolnál-e az emberekkel, és mentenéd-e őket, és küzdenél-e, és mondom, hogy hát persze, vagy hát, de ez most nem is értettem, hogy jön ide, mert hogy ugye az egész az én bűnvallásom ez az egész, ami most itt történik, de nem merő. Mert hogy igen, az is, csak hogy ő ennél sokkal messzibbre visz már egyből, mert kinézi belőlem, mert nem arra néz, hogy most mit szúrtam el 3 hónapig, hanem arra néz, hogy mi van még előttünk, hogy mi mindent szeretne velem megcsinálni, vagyis rajtam keresztül ő. És éppen ezért ez egy csodálatos dolog, hogy mi minden perspektívát mutat fel. Szóval, Lici, ne csináljátok ezt, de még ha csinálnátok is, akkor sincsen baj. Isten azóta sem szeret kevésbé engem a durcádásom ellen, és csak így úgy nézett rám, hogy így, haj, édes, olyan jó, hogy visszajöttél, tényleg. És aztán viszont az a szövetség, amit ott kötöttünk, azóta is hajt. Tényleg. Úgyhogy ez egy csodálatos dolog. A dicsőítés az az, hogy ugye van ez a Zsoltár, a 100. Zsoltárban, hogy menjetek be a kapuin hálaadással, tehát ezért dicsőítünk együtt, vagy ennyit, mert van ez a felszólítás, hogy amikor őhozzá megyünk, akkor hálaadással menjünk őhozzá. Hallottam egyszer egy olyat, hogyha van egy problémád, akkor vigyél 99 hálát, és aztán vigyél egy problémát. Mert nézzétek meg ennek a kördiagramnak a százalékos arányait, tehát itt 1% a probléma, vagy kérés Isten felé, és ha mellé raksz 99 hálát, akkor már arányaiban látszik, hogy mekkora a súlya az egyiknek, vagy a másiknak. Tehát ez nagyon jó. Szendvics technika, hálaadás, kérés, hála, ez már eleve elhelyezi a betartalmat, tehát a problémádat, hála, előzi meg és követi, és akkor már egészen más megvilágításba kerül a hála, a kérés, a probléma maga. Igen? Hát a hús a kérés. Igen? Na, azért szeretném egy picit tovább tartani, mert az imádság, amit a végén szoktunk, az az elején volt, jó? Amikor egymást bátorítottuk, ez volt most az imádság rész. Úgyhogy most még így pár percet kérnék, szerintem 1-5 óráig fog tartani ez a mostani. Szóval most jön a gyakorlati rész, hogy mit tudok csinálni dicsőítés közben. Tehát amikor dicsőítünk, akkor mit tudunk csinálni közben. Például az egyik legfontosabb, hogy döntök, hogy most itt vagyok, ez sokszor elhangzott már, és dicsőíteni fogok. Hogyha nem érzem magam úgy, hogy dicsőítő kedvem van, akkor is dicsőíteni fogok, és akkor meg főleg dicsőíteni fogok, mert akkor meg főleg szükségem van rá. Jó az, praktikus, hogyha a szemedet becsukod, így nem tereli el a figyelmedet más, de nem muszáj, de lehet, és figyelsz Istenre, a dalra, és megnyugszol. Hogyha űzött vadként érkezel egy helyzetbe, akkor is így ezáltal így lecsendesedsz, megnyugszol, hagyod magad megjutatni. Hagyom, hogy hasson, maga a dal is, Isten is, hagyom, hogy hasson, hagyom, hogy felemeljen, hagyom, hogy lenyugtasson, hagyom, hogy azt csinálja velem, amit szeretne, hogy csináljon velem. Jelen vagyok, teret adok Istennek, hogy dolgozzon bennem. Tehát kinyitom magam, és Angliában volt egy nagyon jó kifejezés, hogy így rakjuk ki a kezünket így, és az volt hozzá az instrukció, hogy just receive, hogy csak fogad. És Istentől is, amikor ő valamit dolgozik benned, akkor így nyugodtan fogad. És persze csináljuk azt is dicsőítés közben, hogy mi őt dicsérjük, de ennél a dicsőítés még több, mert van, hogy ő szól, és akkor viszont just receive, akkor csak fogad. De egyébként dicsérd, amit ő ad, azt meg fogad. Hogyha felhoz egy képet, vagy idézetet, akkor azt vizsgáld meg, hogy ezt Isten hozta fel. Például a Bibliában összhangban van. Például, hogyha azt mondja, hogy menj ki, és az első szembejövőt öld meg, akkor ez nem Isten volt, tehát akkor az dob ki. De hogyha a Bibliával összhangban van, akkor azt nézd meg, képzeld el, forgasd magadban. Vesznek nem hiába jött, és azt nyugodtan megnézheted. Hogyha Isten mond valamit, vagy mutat valamit, akkor megkérdezhetjük azért, hogy mit jelent. Ezt a Bence egy csomószor szokott ilyet megosztani, hogy valami képet lát, és akkor kérdezte Isten, hogy ez mit jelent. Te is szoktál ilyet, nagyon jó. És akkor Isten mond valamit, hogy ez mit jelent, mert a kép maga az egy dolog. Vagy van egy instrukció hozzá, hogy ez mit jelent. És ahogy ez neked szól, akkor ezt érdemes leírni, mert így annyira, na mindegy, az emlékezetünk lehetne egy kicsit erősebb. Hogyha bármi ilyen kiküldés jellegű volt, hogy csináld ezt, csináld azt, akkor ezt így érdemes után meglépni. Mert akkor az Isten áldása tud ezen keresztül folyni. És az egész hagyom, hogy lelassítson, megnyugtasson, olyan rohanó az egész világ, hogy tényleg a dicsőítésben meg tudsz érkezni az Istennek a szeretetébe, a jelenlétébe. Jó, a figyelmet Istenre fordítom el a problémáról, elfordítom a tekintetemet arról, hogy hogyan vagyok, meg mivel küzdök, Istenre. Na, és éppen ezért, mit csinál a dicsőítés én velem? Nagyon jó. Elhelyez engem a világban. Mert, hogyha ránézek Istenre, hogy ő milyen hatalmas, lenyűgöző nagyság, fenség, mindenható, erő, akkor ehhez képest én, ugye, vagyok pici. Nagyon picike. Isten hatalmas, én picike, a problémám még kisebb. Tehát elhelyez, jó? Mert eddig, ahogyan küzdöttem, meg minden az életben megyek előre, és így küzdök, akkor nagynak tűnik a probléma. Hogyha van a hatalmas Isten, én vagyok a pici problémám még kisebb, el vagyok helyezve. Jó, és a dolgaim is el vannak helyezve. Mit csinál még a dicsőítés? Fókuszál. A figyelmed egyébként ilyen széles, így, legalább 180 fok, még szélesebb, periférikus látás. És amit csinál a dicsőítés, az az, hogy fókuszál téged Istenre. Nagyon jó fókusz, oda érdemes fókuszálni. És olyan, mint egy látcső, monokuláris úgy hívják, egy helyre fókuszáló. Mit tesz még a dicsőítés? Nagyít. A szemed olyan, mint egy nagyító. Amire nézel, az lesz nagy. Ha a problémádra nézel, az lesz nagy. Ha Istenre nézel, ő lesz nagy. És amit csinál, azon kívül, hogy egy távcső, és fókuszál, ez egy nagyítós távcső. Tehát, amire nézel, Istenre nézel, ő a látod, hogy ő mekkora nagy, és őt nagyítja fel neked, és nem a problémádat. És éppen ezért nagyon fontos, hogy kire nézel, mire nézel. Amit még tesz, ez egy ilyen nadrág, amit kimostak, és összement, összezsugorodott. Ekkora lett, mert ugye a kezébe is elfér. Tehát összezsugorítja a problémádat, mert ugye Isten óriási hatalmas, a problémát pedig nagyon kicsivé válik. Amikor oda mentél, még volt egy normális nagyságú nadrágod, most meg már ekkora, mert lezsugorodott a nadrág, a problémát lezsugorodott picire, mert az Isten olyan nagy. Szóval a dicsőítés nagyon jó. Úgyhogy, ha Istent nézed, akkor egy idő után már alig látod, hogy mekkora a problémád. Mit csinál még a dicsőítés? Ott tanultam. Hogy kizúmol. Tudjátok, vannak ezek a nagy objektívek. Zoomolsz, és hátrébről látod az egészet. Tehát egy ilyen nagyobb perspektívát látsz, megmutatja összefüggéseiben a dolgokat, és éppen ezért a probléma már csak ezért is sokkal kisebb. Úgyhogy még a dicsőítés ezek miatt mind egy új megvilágításba helyezi a dolgokat, téged is, a helyzetedet, az életedet, és éppen ezért nagyon jó. Még egy utolsó, amit tesz, a dicsőítés a gonosztal. A gonosz menekül, nem bírja. Itt ez a kisgyerek egy páva elől menekül, nem mint, hogy ez a kisgyerek lenne a gonosz, mert nem ő az, hanem csak ő úgy menekül, mint ahogyan a gonosz menekül, értitek? Mert a gonosz nem bírja a dicsőítést, jó? Tehát ő éppen ezért, hogyha be vagy támadva, és érzed, hogy támad a gonosz, például a hülyeségeivel, hazugságaival téged elkezd vádolni, vagy stb., rakjál be dicsőítő zenét, és el fog menni, vagy te magad kezdjél el dicsőíteni, és el fog menni, te nem bírja, rengetegszer csinálom, és tényleg elmegy. Na, úgyhogy dicsérjük Istent. Hajrá, akár autóban, otthon, rakjál be dicsőítő zenét. Nem mindenki tud sajnos gitározni, mint egyesek, de mi, akik nem tudunk sajnos gitározni, mi is tudunk dicsőíteni, berakhatjuk a zenét, vagy magunk is énekelhetjük, akármikor, például autóvezetés közben kifejezetten jó, otthon is, házi munka közben is, bármikor, és mindezek a hatások rád meg fognak jelenni, meg fognak nyilvánulni, mert dicsőíteni nagyon jó. És Istennek is jó, neked is jó, a gonosznak meg rossz, úgyhogy ez így mindenképpen nagyon szuper dolog. Na, úgyhogy dicsérjük Istent. Amen.